művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket! Ez itten a művészbejáró, én Bóta Gábor vagyok, mondom a mai menüt. Elsőként Makranczy Zalán van itt, na hát mindenki ismeri, úgyhogy most éppen a Renitens című sorozatban, de hát ugye volt Nemzetitől kezdve Kecskemét jó néhány évig, még Bárka is volt, és hú, de nagy-nagy szerepek. A második részben jön a kritikai rovatom. Beszélek kicsit Csikós Sándorról, aki ugye nemrég lett a Nemzet színésze, és sokan megkérdezik, hogy na hát ez ki? Hát ez gyakran a vidéki színészek sorsa, és beszélek például még a Stúdió K egy remek előadásáról, friss bemutató, Prudencia Hárt, úgynevezett kocsma színház, és még több minden másról is szó lesz, hiszen hát téboly van, mert ugye Mitem, meg Bartók tavasz, és húha, nem lehet tudni, hogy melyik nap hova. No, azt mondod, hogy úgy kell élni, hogy az ember, amikor el kell mennie, akkor azt érezze, hogy ennek volt eleje, közepe, vége. Te idáig úgy értél?
Hát remélem, hogy vége az még nem volt.
Hát jó. Hát.
Eleje az mindenképpen volt, közepe az most taposom. Hát reméljük, hogy jó lesz a befejezés is.
De ez mit jelent, hogy kell ez érni? Ez azt jelenti, hogy olyan érdemesen, értelmesen, stb.
Hát szerintem mindenképpen érdemes értelmesen élni. Tehát, hogy
és ez mi?
Az értelmes élés?
Igen.
Hogy hogyan kell értelmesen élni? Én azt gondolom, hogy úgy, hogy, és most nem a spanyol viaszt fedezem föl, hanem Szókratész után szabadon, úgyhogy az ember folyamatosan vizsgálódik, és folyamatosan vizsgálja magát, folyamatosan vizsgálja a világot, foglalkozik vele. Manapság ugye minden egyre gyorsabb, fel van gyorsulva a kommunikáció, fel van gyorsulva a technikai fejlődés, ahogy René Guénon mondja, hogy az a baj, hogy a természetben egyetlen dolog gyorsul, a zuhanó test. És hogy csomó minden el tudja vonni a figyelmünket, sőt, ugye csomó minden arra játszik, hogy direkt, hogy el is vonja a figyelmünket a valóságról, meg a fontos dolgokról, és ezek között kell valahogy lavírozni. Ez egy nagyon kellemetlen dolog. A vizsgálódással teli élet az nem egy kényelmes, nem egy karosszékben hátradőlős életmód, hanem egy folyamatosan aktív dolog, befelé figyelés, kifelé figyelés, és ez kell valahogy úgy szerintem jól összehangolni.
A Platont gondolom nem véletlenül mondtad, mert hát hiszen Szokratész védőbeszéde, ugye, tehát ezt csinálod
igen.
Még, ugye, egy szál magad. Azt gondolom egy hatalmas önvizsgálat is, meg hát ha úgy tetszik, egy bátorság vizsga is, mert az ugye arról regél, hogy kimer állni és elmerni mondani pacekba a véleményét, hát ami hát nem feltétlenül egyezik a fennállóéval, jól ki is végzik utána.
Igen.
És te is mondod magadról egyébként, hogy te is szeretnél bátrabban, szélsőségesebben fogalmazni, de időnként elgyávulsz, kibukik belőled a kispolgár.
Igen, ilyen is van. Tehát, hogy természetesen nem mondom, hogy én ennek, amit én így felvázoltam az előbb, minden elemét tökéletesen csinálom, törekszem arra, hogy minél tökéletesebben csináljam, és olyankor, amikor ez nem sikerül, és kibukik belőlem a kispolgár és a gyáva meghunyászkodó, olyankor nagyon tudom magamat szégyelni.
De utána el tudhess segetni a kispolgárt, vagy az marad? Azzal nincs mit csinálni.
A kispolgárból lehet nagypolgár, fel lehet nevelni.
Mondasz egy példát, amikor ez sikerült, netem?
Amikor
azt érezted, hogy jaj, elgyávultam, és aztán ki tudtál ebből jönni, és akkor mégis sarkadra álltál.
Nekem tulajdonképpen ilyen volt a vezetéshez való viszonyom.
Mármint, hogy az autóvezetés.
Az autóvezetéshez való viszonyom, igen, az konkrétan ilyen volt. Én nagyon sokáig nem vezettem, most egy pár hónapja tanultam meg vezetni, most decemberben szereztem meg a jogosítványt, és csomóan
mitől
kérdezték.
Mitől féltél?
Tulajdonképpen attól féltem, hogy én nem akartam felelősséget vállalni a mellettem és a hátam mögött ülőkért.
Uh-huh.
Tehát például ez egy ilyen volt, és egyszer csak be kellett látni, hogy ezt a dolgot eddig lehetett odázni, és már pedig felelősséget kell
mert
állani.
Hogy a Mozaik család logisztikája autó nélkül, vagy anélkül, hogy te vezetnél, nem hát, bonyolítható le.
Lebonyolítható, csak inkább a feleségem életét megbonyolítható.
Aki ugye színetárdóra, aki netán nem tudná.
Igen. Hogy, tehát, hogy, és akkor ezért is mondtam azt, hogy akkor én is megtanulok vezetni, meg azért, mert a legkisebb gyermekem, vagy gyermekünk, Benji, ő Szentendrére jár óvodába, és akkor azt néztem, hogy tőlünk a háztól Szentendre autóval az egy 10-12 perc, na jó, 15. Ha BKK-val kell mennem, akkor meg, hogyha éppen semmi nem jön össze, és elcsúszik minden, akkor van, hogy akár egy órát is utazhatok, és azt mondtam, hogy nem akarok a gyerekkel így több mint egy órát utazni, sőt, tulajdonképpen kettőt, ide meg oda, és akkor ez is közre játszott.
De akkor már nem félsz? Tehát jön szembe a kamion, és nem majd részol be?
Nem, már nem.
Aha.
Már nem. Azt tudom mondani, hogy amikor letettem a jogsit, akkor szerintem olyan 50%-osan tudtam vezetni, most már olyan, lehet, hogy 70%-osan is tudok.
Na, hát ez már íze. És itt felvétel előtt mondtad nekem, hogy te alelnök lettél.
Igen, igen.
Szakszervezeti igen. Alelnök.
Igen. A SZIDOSZ-nak lettem most, vagy a SZIDOSZ-nak, ami a színházi dolgozók szakszervezete, annak az alelnökségi, vagy alelnöki pozíciójára jelöltek, és aztán megszavazott a
tagság. Mert hogy miért jelöltek egyébként?
Azért, mert hogy én ez úgy néz ki, hogy van a SZIDOSZ, színházi dolgozók szakszervezet, és annak vannak különböző alapszervezetei. Van a Víg Színháznak, mondjuk a Szombathelyi Színháznak, a Székesfehérvári Színháznak, az Operett Színháznak.
Túl sokat azért nem hallatott magáról, bocsánat.
Erről nem tudok nyilatkozni, mert...
Jó, mondd végig amúgy, hogy még kinek van.
És én egy fél évvel ezelőtt a szinkronosoknak is van egy alapszervezete, és ott engem megválasztottak szintén szinkron alapszervezetnek az alelnökének, ott is alelnök lettem. Még mielőtt bárki felhördülne...
Még jöthetsz feljebb.
Igen, még mielőtt bárki felhördülne, hogy itt a pozíciókat halmozom, ez az ég egyet a világon semmi pénzzel nem jár. Csak a munkával, tehát ez társadalmi munkával.
De milyen? Mert miután ezt maliciózusan mondtam, hogy sokat nem hallatott magáról, most akkor észre fogjuk venni, hogy
kivik
szakfizetésemelést, hogy...
Igen, tehát, hogy itt...
Ha éppen el akarnak foglalni egy egyetemet, akkor szóltok, hogy ne tenne.
Igen. Meg a SZIDOSZ-nak van jogásza, tehát, hogy itt így a saját tagjainkért természetesen harcolni fogunk, ahogy erőnkből telik. De hogy visszatérve, tehát, hogy mivel én a szinkron alapszervezetnek is az alelnöke vagyok, ezért bekerülhettem a küldött gyűlésbe a SZIDOSZ-nál, és akkor ott a SZIDOSZ-on belül pedig jelöltek alelnöknek is, megválasztottak ott is, meg ott teljesen lecserélődött most az összes elnökségi tag, vagy majdnem az összes elnökségi tag, az elnökség meg az alelnökség, úgyhogy 17-ünket választottak meg.
Na de van valami konkrétum? Mert az embernek az az érzése, hogy ezek jó részes sóhivatal.
Hát, ha úgy tekint rá az ember, hogy azt szeretné, hogy sóhivatal legyen, akkor az is lesz. Ha úgy tekint rá, hogy ez egy olyan munkahely, ahol esetleg a saját szakmánkért és a saját szakmánkbeli emberekért ki tudunk állni, akkor meg olyan lesz. Na most mindig az, hogy fejétől bűzlik a hal szerintem.
Világos elmeséled, hogy miért kell most kiállni?
Miért kell most kiállni?
Aha.
Hát, hogy milyen ügyeket indítunk
igen,
el.
Igen.
Eleve ott kezdődik, hogy minket most hétfőn választottak meg, és egészen addig, amíg a bíróság be nem jegyzi a dolgot, addig nem tudunk hivatalosan.
Jó. Na, és akkor utána?
Utána természetesen meg fogjuk vizsgálni a színházi baleseteket. Mindenképpen szeretnénk, hogy az új színházi törvény, hogy kulturális törvénybe legyen beleszólásunk, abban szeretnénk.
Ez most az, ahol tulajdonképpen központosítanának
igen,
minden?
Igen.
És akkor ti úgy gondoljátok, hogy na, ezt azért nem kéne?
Ezt még nem tudom megmondani, mert ez meg kell vizsgálni ezt a törvénytervezetet, törvényjavaslatot, amire most úgy néz ki, hogy lesz is lehetőségünk, hogy úgy néz ki, hogy be fognak vonni minket az együtt gondolkodásba, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk elérni, ezt így előre nem lőném le, meg nem mondanék semmit, hogy hú, biztos ez lesz, vagy biztos ez lesz, oda megyünk és meglátjuk, hogy mi lesz. És természetesen a mi célunk az, hogy a tagjaink, a színházban dolgozóknak a lehetőségekhez képest minél jobb legyen.
Jó, hát ez...
Mert ez a mi más dolga lehet egy szakszervezetnek.
Aha.
Ki kell állni az embereinkért.
Neked mit színésznek? Mert ugye te sokat gógyisztál azon, hogy mi végre is vagy te színész, meg kisebb rendűségi érzésed volt, hogy igen. Elég jó, nem jó, kell ezt neked, még az is fölmerült.
Van még ráadásul ez az úgynevezett, most már megtanultam, mindjárt mondom, impostor szindróma.
Na, az mi?
Az impostor szindróma az, amikor ez a kicsinyítőségből egyenesen adódik, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy ő nem képes, hogy van, hogy mondjuk betölt egy adott szerepet, és hogy ő azt gondolja, hogy ő technikailag nem képes azt a szerepet normálisan betölteni, és ő mindjárt le fog bukni a többiek előtt.
És neked ilyened van?
Persze, ez folyamatosan.
De ez miből jöhetne? Tehát abból, hogy nem végeztél színművészetit? Tehát, hogy
Pesti Magyar velem,
Akadémia,
vagy nem? Azt már letettem.
Nem, de abból is volt, gondolom.
Abból is volt természetesen, de azt a problémát már a hátam mögött hagytam. Ebbe a Király Attila barátom, meg a Bodolai Géza segített. Konkrétan ez egy próba folyamathoz köthető konkrét dolog volt.
Mi történt?
A következő dolog történt, hogy amikor én eljöttem Kecskemétről, ahol a Bodolai Géza volt az igazgató, akkor beszéltünk a Gézával, hogy hát mi annyira szeretjük egymást a Király Attilával, tök jóba vagyunk, nagyon jó barátok vagyunk, és hogy csomó darabba szerepeltünk együtt, tudom én, Rómeó és Júliába, ő volt Merkúció, én voltam Rómeó, akkor a Danton halálában, ő volt a Robespierre, én voltam a Camille Desmoulins. De hogy Isten igazából sok jelentünk nem volt egymással. És mondtuk, hogy mi mindig elkerültük egymást a színpadon. És mondtuk a Géznek, hogy olyan jó lenne, hogyha most még amikor lesz valami darab, hogy akkor, hogyha lenne benne egy ilyen páros jelenetünk, amiben úgy játszhatnánk egymással. És akkor a Simmel Fenignek az Állatok Birodalma című darabját rendezte a Géza, és ültünk az olvasópróbán, az első felvonásban én egy kanyi hangot nem mondtam, és tulajdonképpen az egész egy színházban játszott, és egy igazgatóváltás környékén játszódik az egész darab, és mindenki azon izgul, hogy úristen, jön az új igazgató, aki majd ki tudja, mit fog csinálni. És akkor én voltam az új igazgató, aki a második felvonásban a vezető színészt megpróbálja megkörnyékezni. És ez egy 20 perces jelenet, egy 20 perces zárt jelenet.
Mármint, hogy megpróbálja szexuálisan?
Igen. És aztán úgy néz ki, hogy ez a főszínész ez belemegy, de aztán mégsem. Vagy hát ugye ez úgy lebeg, hogy akkor most megtörtént, vagy nem történt meg. És ez egy 20 perces jelenet volt, és nekem az volt az a jelenet az életemben, amikor egyszer csak ez az egész így átfordult, mert én nagyon szeretem az Attilát, meg tök jól játszottunk együtt, meg mindig is jobban voltunk, de hogy amikor megéreztem azt, hogy ja, ugye úgy is lehet játszani, hogy nem nézek a hátam mögé, és tudom, hogy mit csinál, és ha hallom, hogy valamit elkezd csinálni, akkor bármikor tudom folytatni, és tehát azt érzem, hogy ez egy ilyen közös játék, és tudjuk egymásnak dobálni a labdát. És ezt amikor így megéreztem, akkor abban a pillanatban ezt a görcsöt, hogy én nem végeztem színművészetit, vagy nem, tehát ezt így letettem, és azt mondtam, hogy én így szeretnék játszani.
És most mit akarsz letenni?
Most nem tudom.
Ezt a poharat.
Ezt a poharat, igen, most felveszem viszont egy kortyot, és aztán majd ezt.
Jó, értem, de hogy...
Most nem letenni szeretnék, hanem tulajdonképpen azért vállaltam el ezeket a szakszervezeti tisztségeket, mert azt gondolom, hogy én elég sokat kaptam a szakmától, és ideje, hogy vissza is adjak valamit.
Igen, hát te mondtál olyanokat, hogy tulajdonképpen te már mindent, tehát te már tévésorozat, filmbe forgattál, játszottál komikusat, játszottál tragikusat, ha éppen neked már abba kéne hagyni a szakmát, akkor veled már minden megtörtént, ez igaz?
Tartom a mai napig, igen. Nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt.
Na de az azt jelenti, hogy akkor nem akarsz már a szakmába de valamiket?
Most ez a szakszervezeti dolog, ez az azért érdekel, mert hogy ezzel nem magamnak akarok valamit, magamnak is természetesen, hiszen elvileg, hogyha kitalálunk valami jót, meg történik valami jó ezáltal a szakmában, akkor az rám is hatással van. De úgy nem, most egy kicsit a többiekért szeretnék dolgozni.
Vagy netán most akkor gyerek, meg ilyesmi inkább?
Az is. Most idén például konkrétan semmit nem próbáltam. Hazudok. A 12 idős emberbe be kellett ugranom az átriumba, az egy 3-4 napos próba folyamat volt, de azon kívül ebben az évadban
semmit. De ezt direkt akartad, vagy a szabadúszás így jött ki, hogy most éppen nem voltál olyan kapos?
Úgy voltam vele, hogy most van azt hiszem 10 futó darabom, amik évek óta futnak, hála jó Istennek. Ez havi egyeket, kettőket megy mindegyik, és úgy azt éreztem, hogy ez egy ideális helyzet arra, hogy egy kicsit megálljak. Mert egész életemben idáig rohantam, csináltam, güriztem.
Volt olyan is, hogy 7 bemutatód volt egy évadban.
Olyan is volt, igen.
És akkor mondtad, hogy hát ez már rémes, mert ez már igen. A kiégés és a minden.
10 évvel ezelőtt számoltam meg, elkezdtem számolni, hogy hány oldal van a fejemben. És olyan 5000-ig jutottam.
Na de az ott marad?
Az sajnos ha... ott.
Mert sokan mondják, hogy leveszik a darabot, ő már másnap nem tudja.
Ez félig meddig igaz. Egyszer megtörtént velem, akkor még nemzeti színházas voltam, még a Hevesi téri nemzeti színházas.
Sőt, magyarul mondom, az akkor, a pesti magyar.
Akkor
még
már
mindig
pesti magyar volt.
Ők is nemzetinek hívni magukat.
De akkor már pesti magyar volt. És le volt adva a portán egy szöveg. Oda mentem, elolvastam, és azt mondtam, hogy egy de jó ez a szöveg. Elolvastam még egyszer. Én ismerem ezt a szöveget. Elolvastam harmadszor. Én mondtam ezt a szöveget. Elolvastam negyedszer, és így visszaemlékeztem azonnal, hogy ki állt bent a színpadon, mikor kihez fordultam, mi történt, mikor kellett előrelépni, mert mikor jött le mögöttem egy díszlet.
És mi volt ez?
Ez történt, ez az Antigónéból egy monológ volt.
Aha. És azt kellett újra játszanod?
Nem vagy? Kellett újra játszanom, csak elolvastam a szöveget, ja. És úgy egyszer csak beugrott, hogy 10 évvel azelőtt aha. Én ezt a monológot mondtam. Egy hírnök monológ volt. És mondom, hogy így azonnal visz. Tehát, hogy nagyon becsapós ez, hogy el, tehát ahogy lerakjuk, el is felejtjük, ez így ebben a formában nem igaz. Pont ezért egy nagyon szerencsétlen helyzet volt, vagy nem tudom, amikor az Alföldi Robi megrendezte Kecskeméten a Don Carlost, és aztán megrendezte itt Pesten is, és a Bárkában, és mind a kettőben én voltam a Carlos, és minden monológhoz, hogy ez egy borzalmas nagy mű, tehát hogy számtalan módon meg lehet húzni. Nagyjából ugyanúgy volt meghúzva, minden monológomhoz még 4-5-6-8 sor hozzá volt csapva, és akkor kérdeztem a Robit, hogy mondom, azért csaptad hozzá, hogy kicsesszél velem? És mondta, hogy igen, neked is kelljen tanulni, ne csak a többieknek.
Hát te ugye az Alföldi korszakban voltál ott a Nemzetibe, és jöttél is el, és benne voltál az utolsó előadásban, a Mephistóban, aminél hát ugye ilyen tüntető taps volt már.
A végén már minden előadásnál tüntető taps volt.
Minden előadásnál, tehát amikor lehetett tudni, hogy nem ő marad.
Igen.
Akkor igen, az milyen volt? Az nyilván egyszerre volt felemelő, hogy ennyire érezték, nem? Hogy
felemelő volt, megrázó
hogy
volt.
És ugyanakkor hát végül is mindegyik egy búcsú, meg egy temetés is valahogy.
Igen, de közben meg, az nagyon becsapós volt az egész időszak, mert úgy nézett ki, mintha történne valami, de nem történt semmi utána. Tehát, hogy így elbúcsúztunk, és annyi. Egy idő után már lelkileg volt nagyon
ezzel
megterhelő. Ezzel
tüntetnek majd, de majd hazamennek?
Igen.
Típusú szindróma?
Igen, és a legvégén az utolsó nap, amikor kimentünk oda a színház erkélyére, és ott volt, hát nem tudom, sok ezer ember, szerintem 10 000, nem tudom, hogy mennyien lehettek ott. Az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon megrázó pillanat, és nagyon meghatározó pillanat volt az életemnek, vagy életünknek, mindannyiunknak, akik így ott voltunk, és szerintem utána mi posztraumás stressz szindrómában szenvedtünk nagyon sokan.
Az mit tett?
Hát azt, hogy az egy nagyon felfokozott utolsó év volt, és olyanok voltunk, mint az agyonhajszolt versenylovak, és amikor egyszer csak kifut alólunk a pálya, és még mindig jár a láb, de közben már nincs miért úgy hajtani, és az egy nagyon furcsa kiégés közeli állapotot eredményezett szerintem nagyon sokunknál. Szóval az furcsa helyzet volt.
Jó, de ezekbe tud segíteni akár a magánélet is, mert úgy tudom, hogy színeted órával mindent megbeszélsz.
Minden.
Tehát, hogy ez alapjárat is, hogy mindent ki kell dumálni. Ha összeveszés van, ha balhé van, ha az a nyoma meg kell dumálni.
Igen. És bármi történik, mi mindent megbeszélünk. Tehát, hogyha bármelyikünk kiad egy bármilyen nyilatkozatot, akkor azt megbeszéli a másikkal, hogy szerinte ez így jó-e.
Tényleg?
Persze.
Ezt nem tudtam.
Persze.
De ugyanúgy szakmáról is beszéltek, meg összeveszésről is beszéltek.
Magánéletről, szakmár, mindenről, igen, az életről. Ki mit gondol a világról? Mostanában onnantól kezdve, hogy mi elég elkötelezett Waldorfos szülők vagyunk, ez azt jelenti, ez is a vizsgálódásról szól, Rudolf Steiner gondolatai mentén, és úgy folyamatosan gondolkodunk a gyereknevelésről, hogy mifelé haladunk, például a Benji kapcsán, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, ami most foglalkoztat minket, hogy most még oké, oviban maradunk, de hogy mit kezdjen, mire kezdjük el nevelni a gyereket, mire lesz szükség 20 év múlva. Mert ugye nem most arra kell gondolni, hanem hogy vajon mi lesz 20 év múlva, amit persze senki nem tud. És akkor így elkezdünk emberekkel beszélgetni, akik értenek hozzá, akik látják, hogy hogyan alakul a világ, akik pedagógusok is azt szokták mondani, ugye, hogy például IT-sból már annyi van, hogy Dunát lehet velük rekeszteni, tehát arra például 20 év múlva biztos nem lesz szükség. Na de akkor mire?
Na de szegény óvis gyereket már be akarod lőni egy irányba.
Inkább a Waldorfal inkább olyan irányba lőjük be, hogy mit tudom én nagyon bírnám, hogyha Benji így megtanulna az állatokkal bánni, hogyha tudná, hogy melyik növény, hogy terem, mint terem, tudná azokat gondozni. Én valahogy így ebbe látom a jövőt.
Aha. A Dóra szokta mondani, hogy a bulvár az vele jár. Tehát, hogy ezt
vele...
Igen. Mert hogy ő ebbe belenőtt, tehát ilyen énekes zenés színészként ez neki. Ugye tulajdonképpen hát ő már ismert volt lényegében tizenévesként. És hogy te ezzel, tehát amikor mondjuk azt olvasod, és nyilván nem ez volt a cél, és aztán én rámegyek a cikkre, és akkor röhögök, hogy mondjuk az a cím, hogy Makranczi Zalán kitálalt Színhetár Dóráról. Mondjuk ez egy bulvárcikk címe. Tehát rámegyek, és tulajdonképpen azt fejtegeted, hogy hú, de jóba vagytok, és minden rendben van. Ez a kitálalás. De ilyenkor nem kapsz idegbajt?
Az van, hogy én ezeket nem is tudom. Tehát ezek nem úgy készülnek, ezek a cikkek, hogy engem megkérdeznek valamiről, és akkor én erre nyilatkozok valamit.
Figyelj, rámész, hogy Magda, beütöd a Google-ba, hogy Makranczi Zalán, rögtön ilyenek jönnek ki.
Ez csodálatos.
Tehát kijön a Wikipédia, és mellette kapásból kijön 3 ilyen. Ezt nem vetted,
Tehát az, hogy ezeknek a cikkeknek egy jó része hozzám nem jut el egyáltalán. Aha. Ugye az újságíró engem nem keres meg, hanem...
Ezt kitalálja?
Nem kitalálja, hanem mit tudom, én látja, hogy kirakunk valamit a Facebookra, és akkor abból ő ír valamit.
Aha.
De azt nem küldi el nekem, és nem kell nekem láttamozni, meg nem kell nekem azt mondani, hogy engedem vagy nem engedem, hanem ez megjelenik az én tudtom és engedélyem nélkül is.
Na te közben te tálaltál ki?
De nem tálaltam ki. Mivel bennem a cikkben, hogy ez nem történt meg. Tehát így,
de nem, szerint... hát elvileg megtörtént. Tehát elvileg az van, hogy ezeket te mondtad. Az nincs ott, hogy lebányázta valahonnan, de na.
De ezt tudjuk, hogy a bulvár az így működik. Egy csomó olyan cikk van, amire semmi befolyásunk nincs. Tehát pláne az interneten, hogyha írnak valamit, arra az ég egyet a világon semmi befolyásunk nincs. Ami printben megjelenik, arra még úgy csak-csak. De aztán, hogy arról meg aztán ne beszéljünk, hogy printben megjelenik valami, és abból az online térben miket kezdenek el írni. Mert azokat átírják, és akkor lesz belőle az online térben egy hír, amiről
ezt osztódik.
Ami osztódik tovább. Ha eljut hozzám, akkor
ami egyébként van, amikor jó, tehát hogyha tulajdonképpen egy produkciót kell bereklámozni, és 3 mondat van arról is.
Nem jó. És az van, mi mindig azt hiszik, hogy jó, de nem jó. Az, hogy az embereket nem szokta érdekelni a munkánk az online térben. Tehát nagyon érdekes, hogy ha mondjuk a Dóri kirak egy posztot arról, hogy neki van egy önálló stand-up estje, ez Egy életem címmel, akkor azt lájkolja 23 ember. Ha kirakja, hogy ilyen sütit sütöttem ma, azt lájkolja 4800. Vagy 8700, vagy 10000, most teljesen mindegy. Van a Dórinak 250 ezer követője Instán és Facebookon együtt. Ha mondjuk kiírná, hogy Dunakanyar előadásunk lesz, amiben mi ketten vagyunk, gyertek, van egy kis édes kis 50 fős nézőterünk, szerintem ezzel nem kellene egy-egy se. Az embereket ez nem érdekli. Nem.
Igen, ezzel én egyébként nagyon keményen, többször szembesültem, de amikor nem is olyan régen a Schwabi András volt a tévéműsoromban, és néztem a Facebook oldalát, és ott is ez volt, hogy kiteszi, hogy mi lesz a következő műsorban, 20-valamennyi. Karcsika kutya ezt meg azt csinálta, na, az több ezer.
Igen. Hát ezt a világot éljük, ezt el kell fogadni, vagy hát nem kell elfogadni, csak tehát én például ezért jöttem le a Facebookról.
Én nem is vagy fent.
Nem, de hogy vagyok.
Szeptöttem.
A Szabó Mátéval, aki rendező, és igen, meg színész is, jóba vagyunk, és egyszer mondta, így ültünk, hol is? Tudom, az apusom 90. születésnapján ünnepeltük éppen, csak ott ült mellettem a Máté, és mondta,
Színeltán Miklós.
Igen, és mondta a Máté, hogy figyelj, gondolkodtam. Láttam a Facebookon egy olyan kiírást, hogy bocsánat, kicsit káromkodni fog, de így szólt hivatalosan a dolog, hogy mikor érezted a nap végén, hogy egyre kurva jót Facebookoztam ma? Pont. És ha nem érezted ezt, akkor miért csinálod? És ezt így elmondta, és mondta, hogy le fogok jönni a Facebookról. És ez annyira szögetődött a fejembe, hogy én is lejöttem.
Sokat beszéltél arról, na ezt akartam mondani, hogy a kommentelők, hogy mennyire az a céljuk, hogy földbe döngöljenek, és hogy időnként azért belenéztél, már úgy érezted, hogy vagy annyira erős, hogy olvassál ilyeneket, és aztán...
Nem a kommentelők miatt jöttem, hanem azért, mert rájöttem arra, hogy engem a közösségi média mérhetetlenül elkezdett untatni és fárasztani. Tehát azt éreztem, hogy amikor van egy hivatalos oldalam, és ki kell raknom valamit rá, hogy akkor ilyen olmos fáradtság tör rám, és akkor így ilyen lassan nyomkodom a telefont, és ilyen, Jézus, már legyen már vége, már essek már túl ezen, és már jó van, kiraktam valamit, és haladjunk, és görgettem a Facebookot, és azt éreztem, hogy mindjárt elalszom, és hogy tehát egyszerűen nem.
De óra meg nagyon használja.
De nem vagyunk ugyanaz az ember.
Jó, világos.
Tehát, hogy meg ő is ezzel dolgozik. Tehát neki ez egy munkaeszköze. Nekem még nem feltétlenül munkaeszközöm. És akkor van egy hivatalos oldalam, még az még muszáj, de én a saját privát oldalamat azt én egyáltalán nem használom.
Mm-hmm. És a hivatalost, azt te kezeled, vagy azt rábíztatod?
Nem mindig.
Aha, értem.
Nem mindig. Van amikor igen, hogyha valamit SOS kell, de szerencsére van benne segítségem.
Aha. Na, és akkor most jövőre lesznek szerepek, vagy most egyelőre
már egy megkeresés van, na. Igen, jövő októberre.
És az mi?
Az még üzleti titok. Előtte meg nem tudom, hogy fogunk-e forgatni, ugye Renitensnek a következő évadát, az berendeli az RTL, vagy nem, az mostanában fog majd kiderülni, amikor lemegy az utolsó rész. Hogy akkor nyáron forgatunk-e, folytatjuk-e, vagy nem. Én nagyon remélem, hogy igen, mert hál' Istennek nagyon jók a számok. Úgyhogy majd kiderül.
Te szeretsz ilyen tévésorozatban, akár mikben, mindenfélékben, ilyenben?
Persze, hogy szeretek.
Mert?
Igen, mert forgatni jó. Uh-huh. Én nem szeretek forgatni. Ráadásul én azt a részét imádom nagyon. Elkezdtem azt élvezni, hogy például teljesen máshogy kell játszani egy napi sorozatban, egy heti sorozatban, tévéfilmen és mozifilmen. Ez négy tök különböző játékstílus.
Amennyiben?
Más eszközöket kell használni. Például azért, mert hogy mások a beállítások, tehát mondjuk, amíg egy napi sorozatban az van, hogy azt mondják neked, hogy akkor van egy totál, meg két közeli rólad, és akkor jár az ember, hogy ez mondjuk egy mozifilmben elképzelhetetlen, mert akkor ilyenkor azt kérdezi a színész, hogy na jó, de most akkor a totálba játszom, vagy pedig a közelibe játszom, mert a kettő nem ugyanaz a játékstílus. Ha mutatnak az ember arcáról egy abszolút közelít, akkor Babos Tamástól megtanultam, hogyha felemeli a szemöldökét, akkor az a gyöngyvásznon másfél métert ugrik. Tehát ne nagyon emelgesse az ember a szemöldökét mozifilmen. És ezt így elmondta nekem, és nagyon, ez annyira belém ragadta Tamásnak ez a mondata. És hogy igen, tehát hogy ott közelibe máshogy kell játszani, mint tágon. Na most egy napi sorozatnál egyszerre veszik a kettőt. Egy heti sorozatnál már van arra idő, hogy szépen felosztják, és akkor megvan, hogy akkor legyen egy tág, egy viszonylag közeli, meg egy nagyon közeli, és akkor abban már lehet vágni, de ott sincs rá azért annyi idő, mint a filmen. Tehát mondjuk egy filmen pont volt egy operatőr ismerősöm, aki dolgozott a Fekete Özvegy című Marvel franchise filmben, amit itt forgattak, egy részét itt forgatták Magyarországon, és ott mondta, hogy ott volt olyan, hogy napi 15 másodperc volt a hasznos anyag, amit fölvettek. Na most ez viszonyításképpen nekem volt olyan napi sorozatom, ahol 52 oldalt kellett egy nap elmondanom, ami azt jelenti, hogy csak én csináltam napi 40-50 perc hasznos felvételt.
Na jó, de ez így lehet egy alapos elmélyült, vagy ez nem is cél egy napi sorozatnál? Egy
napi sorozatnál ez nem cél.
Mi a cél?
Napi sorozatnál?
Igen.
Napi sorozatnál az, hogy ilyen rágógumi üzemmódba kell kapcsolni, és hogy szórakoztassuk az embereket.
De ez nem válik kuli munkává?
Hát attól függ, hogy mit jelent a kuli munka. A szövegtanulás az nem kuli munka egyébként.
Hát jó, de ha egy napra jut 52 oldal, akkor
az... De természetesen, ez, hál' Istennek egyébként ez ritka, tehát azért mondtam direkt egy nagyon szélsőséges példa. Mert egyébként ez a 15 másodperc is egy nagyon szélsőséges példa. Igen. Tehát a két szélét mondtam a dolognak.
Jó, de az ember, nagyon gyenge vagyok matekból, de az ember azt gondolja, hogy a 15 perc, másodpercnél nyilván elvélültebben lehet dolgozni, mint 52
hát, illetve, az egy akciójelenet volt, és ott nagyon pontosan kell dolgozni. Tehát ott ez ilyen. Figyelj, az, hogy tehát én nem szeretem úgy rangsorolni munkákat, hogy valamelyik munka olyan, nem is tudom, művészibb, vagy még azt úgy lehet, de az, hogy ez jobb munka, az meg rosszabb munka.
Hát nem csak az lehet, gondolom, izgalmasabb, ahol olyasmi jön ki belőled, ami akár téged is meglep, vagy a magad számára is úgy. Még egy napi sorozatban
nagyon izgalmas az.
Ahol a rutint kell bevetni, nem?
De pont ez, hogy egy napi sorozatnál nagyon izgalmas az, hogy az ember meg tudja csinálni.
Aha.
Tehát az inkább olyan, mint egy extrém sport.
Uh-huh. Tehát egy erőpróba.
Igen. Igen, de ugyanezt el tudom mondani színházba is ilyen szempontból, hogy ott is például máshogy kell játszani egy stúdiószínházba, mint egy nagy színpadon, vagy a Szegedi Szabadtérin. Három tök különböző játékstílus.
Te most jól vagy szakmailag?
Szerintem a szakma nincs jól szakmailag.
Mert úgy, vagy van?
Szerintem sehogy. Tehát, hogy itt nem történik semmi. Vannak bemutatók, bemutatódnak, emberek kicsit örülnek, másnap újra kezdik, valami új olvasópróbára leülnek, és ilyen mókus kerék, és mindenki csinálja a dolgát, és így történnek az események, múlnak az évek, és nem történik semmi. Én ezt érzem.
És minek kéne történni?
Hát én azt gondolom, hogy a magyar színházi szakmát erőteljesen át kéne gondolni, hogy csináljuk, és miért csináljuk, és hogy én úgy fogalmaztam most, amikor volt ez a tisztújtó kongresszus a SZIDOSZ-ba, azért tudom elmondani, mert ezt ott is elmondtam, és ott mélyen egyetértek az emberek, és én azt mondtam, hogy én ezt tudom vállalni, mint alelnök, és hogyha ez kell, akkor szavazzanak rám. És azt mondtam, hogy szerintem le kell ülni egy asztalhoz sok embernek, elő kell venni a színházi axiómákat, amire azt gondoljuk, hogy színházi axióma, ki kell rakni, és egyesével meg kell vizsgálni, hogy ez érvényes-e még mindig ma. És ami nem érvényes, attól azt
leültethető sok ember?
Nem tudom.
Akár az úgymond különböző oldalakról?
Én azt gondolom, hogy olyan szempontból nincs különböző oldal, hogy mi mindannyian ebből a szakmából élünk. Tehát, hogy ha nem az a cél, hogy megfelezzük magunkat, hogy az asztal jobb oldalán ülnek a jobb oldali gondolkodású színészek, a bal oldalán pedig a bal oldali gondolkodású színészek, mert szerintem nem lehet erről a szakmáról jobb vagy bal oldalian gondolkodni, pláne egy olyan kérdésben mondjuk, hogy a társulati rendszer érvényes-e még? Nincs válaszom rá, tehát csak feltettem egy kérdést, erről nem lehet jobb oldalian vagy bal oldalian gondolkodni. Tehát ez egy hülyeség. És ilyen axiómákat kell szerintem elkezdeni átvizsgálni, hogy ezt a szakmát alapjában véve át kell alakítani. Olyan szempontból én azt gondolom, hogy nagyon átalakítható, hogy most nincs egyetlen fix pontja sem. Tehát most így lebeg így az egész a levegőbe, és így azért is szerintem nem mozdul senki, nehogy, mert ha valaki nagyobbat mozdul, akkor így felborulna minden.
No, tehát akkor...
Tehát nem tudok konzekvenciát levonni, azt mondom, hogy, tehát, hogy szerintem arra lenne szükség, hogy az egész szakmát valahogy átalakítsuk. Maga a központosítás, mint olyan, az nem egy ördögtől való dolog, tehát hogy még az akár jól is elsület, attól függ, hogy ki mit akar kezdeni az a központosított hatalommal, ugye, mint tudjuk. Tehát attól függ, hogy Napóleon kezébe kerül a hatalom, vagy pedig Szent László kezébe kerül a hatalom. Tehát ez mindig attól függ. Ezt azért nem tudom megmondani, és lehet, hogy a központosításnak lesz valami jó hozadéka. Tényleg, ez gőzöm sincs. És ezt most halálkom olyan mondom, abszolút cinizmus nélkül. Mert valami tök más lesz. És minden tök másból
születhet valami jó. Magánéletileg meg vagy, nem?
Magánéletileg meg vagyok, igen.
Tök jól.
Igen, tök jól meg vagyunk. El vagyunk, mint a befőtt.
Akkor legyél tovább is jól. Jó. Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
Folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal, beszélek Csikós Sándorról, beszélek a Stúdió K egy kiváló előadásáról.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót. Azt gondoltam, hogy beszélek egy kicsit Csikós Sándorról. Nem sokat, mert annyi mindenről kéne beszéljek, mert hát ugye mindenféle fesztivál van most. Azért beszélek Csikós Sándorról, aki a nemzetszínésze lett, mert megint az történt, ami Király Leventénél, hogy sokan megkérdezték tőlem, hogy na hát ez ki, mert hogy aki nincs benne valami tévésóba, szappanoperába, hiába játsza végig a világ és a magyar irodalmat, és hiába Kossuth Díjas, akkor is sokan nem tudják, hogy ki. Egyébként véletlenül úgy alakult, hogy a múlt heti művészbejáróban Márkus Lucával, ugye a Vígszínház kiváló színészével még beszéltünk is róla, de akkor még nem tudtuk, már felvétel volt, hogy a nemzetszínésze lett, és Luca elmondta, hogy neki iszonyúan fontos volt, mint ahogy nagyon sokaknak, ugye a Debrecenben az Ady Endre gimnázium, az majdnem olyan, mint a Szentes, hogy eszméletlen mennyiségű színész került ki onnan. Volt olyan, hogy egy évben 6 diákot vettek onnan föl a színművészetire, és hát Csikós Sándor az abszolút színész pedagógus, akiről ugyanúgy legendákat mesélnek, mint a sajnos már nem élő Bácskai Mihályról, aki Szentesen vitte az iskolát, de az iskolát vitte egyébként Debrecenbe Csikós Sándornak a felesége, Várhalmi Ilona, aki hát sajnos februárban halt meg, imádták őt is Cilla néniként, hát Cilla néninek hívták egy nagyon kifejezve a szeretetüket, és hát Csikós Sándor egyébként több interjút csináltam vele, és úgy tűnt, hogy ő teljesen megtalálta a helyét Debrecenben. Tehát neki nem volt ezzel baja, ugye arról is beszéltem, hogy hány idős színész keseredett meg. A Csikósnál szerintem erről szó nincs, tehát ő minden mai napig a placon van, játszik, azért nem játszott most ugye nagyon Debrecenben, csak a Pál utcai fiúkban Rácz tanár urat, mert hogy a feleségét kellett otthon ápolnia, de már nyáron lesz új szerepe, 83. évében van, és remek formában, és tényleg végigjátszott, hát elképesztő, tehát a Mara halálának címszereplője ugyanúgy volt, mint anno ugye a Sirályban Trepjó, vagy a Három nővérben Prozorov, majd hát mit tudom én, Bulgakov Molière cím darabjában, Molière az ember tragédiában, Lucifer, és hát aztán ugye lett később Csárdás királynőben Kerekes Ferkó, tehát abszolút zenésben is helytáll, meg tulajdonképpen mindenben helytáll. Hát ugye azt mondta, hogy nekem a Debrecen az hát tulajdonképpen hát teljes bizalmat adott, és erre a bizalomra ő rá is szolgált, és hát emellett aztán színészpedagógusként is egészen nagyszerű. Na, akkor rohanjunk tovább. Beszélek egy olyan produkcióról, ami most nekem nagyon, nagyon tetszett. Ez a Prudencia Hart a Stúdió K-ban, Kocsma Színháznak titulálják, és hát ugye úgy mentem 10 perccel az előadás előtt, és ott a színészek még ott dumáltak civil ruhában a színház előtt, és többen ugye bagóztak, stb. És jó oldottan, és ugye azt hittem, hogy csináltam már ilyet, hogy fél órával hamarabb mentem, mert úgy gyakran kezdenek fél 8-kor is, és akkor megint azt hittem, hogy na hát akkor még majd nem 7-kor kezdenek, de mondták, hogy nem, hát ez egész végig ilyen laza lesz. És hát tényleg az van, hogy tulajdonképpen csak egy jelenet játszódik a színházban, a többi a kis előtér büfé részben, tehát amikor bemegy az ember, akkor egy ilyen háromnegyed kör formában ott vannak a székek, és középen azok a faasztalok és fapadok, amiken amúgy szoktunk ülni, hogyha ott tényleg ez büféként használjuk. És hát akkor ugye elkezdődik a produkció itt, és hát ebben szóval, hogy pillanatok alatt hangulat lesz, ugye ott is Pilák Lajos, aki nem csak remek színész, hanem a különböző hangszereknél egy kis pulpituson, meg még többen is, ugye hát a stúdiókából többen zenélnek is, ha úgy alakul, és ebből jó dolgok szoktak származni. És lényegében a Spilák indítja is az előadást azzal, hogy elkezdi mesélni ennek a Prudencia Hartnak a történetét, aki egy PhD hallgató, és tulajdonképpen egy ilyen konferenciára megy, és az a dolgozatának a címe, ezt muszáj olvasnom, mert fejből ezt nem tudnám, az Alvilág inherens interoitása a néphagyományokról szóló diskurzusokban. Na ettől amúgy is jó gunyorosan mondja a Spilák a szöveget, de hát ettől aztán végképp rögtön röhögni kell, mert ebben van be a tudományoskodó ilyen fellengzős szövegeknek azért benne van a paródiája. És végig egyébként ilyen lesz ez a David Grieg, aki írta ezt a darabot, amit egyébként eredendően is Kocsmában mutattak be, és aztán tulajdonképpen vitték Kocsmáról Kocsmára. Ugye nyáron, nem tudom, hogy meséltem róla, vagy akkor éppen szüneteltünk, hogy a Egressy Zoltán Portugáliát, ami hát ugye eleve szinte egy Kocsmában játszódik, azt a Gyulai Várszínház keretén belül szintén ott előadták egy sörözőben, és tulajdonképpen nagyon, nagyon jól sült el. Csak hát ennek a, hogy mondjam, kicsit ilyen naturalizmusnak azért mindig vannak hátulütője. Ott például az, hogy ugye egy ilyen anno a szocializmusban játszó darab nála, amikor körülbelül volt piros és fehér bor, és a darabban is ilyen, hát bent hagyták a sörözőnek a valódi hú de márkás külföldi italait, aminek akkor még ugye híre hamva nem volt. itt meg tulajdonképpen a kocsmánál nem feltétlenül működik az a kocsma hangulata a közönség. Egyrészt működik, másrészt ugye föl vagyunk szólítva, meg ilyen szórólapokon is ott van, hogy lehet alkoholt inni, nem kötelező, lehet előadás közben alkoholt inni, sőt bármit lehet kapni, szendvicset is a büféből, és előadás alatt is oda lehet menni, és akkor ki leszünk szolgálva. Ezt senki nem csinálja, senki nem megy oda előadás közben, amire mondhatom azt az egyik oldalon, hogy hát annyira figyel mindenki, hogy eszébe se jut, de, és akkor ez az előadás erénye. A másik oldalon meg mondhatom a fordítottját, hogy hát nem sikerült igazán megteremteni azt a kocsma hangulatot, tehát konvencionálisan tulajdonképpen ugyanúgy ott ülünk a helyünkön, mint ha egy normál közszínházban ülnénk, és kicsit hasonlóan is viselkedő. No, ez a Prudencia Hárt, akit Palagi Melitta játszik egészen remekül, hát ugye ez tulajdonképpen világ megismerésére, meg önmaga megismerésére indul el erre a konferenciára. Kicsit olyan, mint a Stúdió K által nagyszerűen játszott Pergün, aki elindul a világba, és tulajdonképpen nagyon kíváncsi valaki, és hihető róla, hogy akár hamarosan azért játsza jól a Pallagi, mert hihető róla, hogy tulajdonképpen ő hamarosan akár egy jelentős tudossá válhat, de közben egy naív kis csajszi, aki aztán hát egy fogadóban összetalálkozik, ha úgy tetszik, a alvilág fő emberével, tehát dolgozatának tárgyával, az ördöggel, akit Nagypál Gábor alakít. Szintén kettősen vérprofi manipulátor, tehát nagyon megeteti mindennel ezt a csajt, de közben meg időnként meg eljátsza, hogy ő a nagy humánus ember. Kovács D. Dániel rendezése, és nem tudom végigmondani, mert még legalább két mindenről muszáj beszélnem. Homonai Katalin, Nyakó Júlia, Samudovszki Adrián, Szabó Sipos Ágoston egészen nagyszerű összmunkát produkálnak, közben meg-meg teremtenek különböző karaktereket, és Závada Péter fordított elképesztő mennyiségű szó leleménnyel, tehát az éteri költői nyelv és az egészen triviális trágárság keveredik a meglehetősen hát élvezetes szövegben. Na, még gyorsan két produkcióról, Bartók Tavasz keretében mind a kettő Frenák Pálnak és társulatának volt új bemutatója a Nemzeti Táncszínházban, Őrült futkosok címmel, ami tulajdonképpen az ilyen felszínes látszatemberekről regél, és ugye a Frenák mindig használ egy meghatározó díszletelemet. Itt tényleg benn van egy futópad, ami rendszerint mindig fut is valaki, akár egy ilyen aranyló csili-vili ruha megmutatva tényleg az üres csillogást, és most is elképesztő virtuóz mozgások vannak, akár ilyen egészen kitekert és testtel, és bemutatna a világ és az embereknek a zaklatottságát, és szép, ahogy a végén tulajdonképpen Frenák Pál is megjelenik, az olyan hangsúlyos és fajsúlyos, ő is kijön, és lényegében szinte csak a jelnyelvvel, ugye hát azt tudható, hogy neki a szülei siketnémát voltak, és ő sokat mentett át a színpadra a jelnyelvből, most is azzal jelen van, és és hát tulajdonképpen lezárja ezt az előadást, amiben nem csak, hát nála ugye mindig a látvány is fontos, tehát vannak nagyon izgalmas fényelemek, akusztikai hatások, meg is szólal több táncos különböző nyelveken, de használja az elektroakusztikát is, vannak sikolyok, hörgések, és mondom, több nyelven tulajdonképpen néhány mondatot elmondanak a táncosok is. És akkor a MOM kultúrban volt egy elképesztő énekesnő, először járt Magyarországon, tehát csak interneten lehetett őt hallani, egy többszörös Grammy díjas valaki, Samara Joy, aki hát ilyen, leginkább ilyen jazz standardeket énekel, de valami hihetetlen hangokat tud, tehát magasságban, mélységben, tehát nem tudom mekkora a hangterjedelme, de eszelős, és az egész nő ilyen humorral, könnyedséggel kommunikál. Egyszer elromlott a mikrofonja, és elég hosszú ideig szólítgatott, hogy na jöjjön már ki valaki megjavítani, és hogy az egyéniségére jellemző, hogy ezt a meglehetősen hosszú üres járatot, meg egy ideig ugye még javítgatták is, hogy milyen leleményesen, ügyesen ki tudta tölteni. Kicsit beszélt, kicsit téblábolt a színpadon, kicsit balra ment, kicsit oda jobbra ment, és közben ott volt az egész varázsos egyénisége, és hát amikor aztán újra megszólalt, akkor tulajdonképpen tényleg szétmentek a falak, hát hihetetlen hangos is tud lenni, miközben egészen finom és halk, olyan leheletnyi hangok, hogy tulajdonképpen alig hallatszik. Hát ennyi fért akkor most a kritikai rovatba, meg a művészbejáróba, az első részben Makranci Zalán volt a vendég, a második részben pedig ez volt a kritikai rovatom. Én változatlanul Bóta Gábor vagyok, a hangpultnál Túri Lajos. Louis ült most is, és akik videón nézték a Makranci Zalánnal való beszélgetést, azok számára Lantos Dániel kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.